Füles bagolyolvasó. Mihail Solohov, emberi sors, görbeösvény. Nyurka nem is olyan régen még esetlen, tenyeres talpas sürdő lány volt. Kacsázva járt, ferdén rakta a lábát, s után lóbálta hosszú karját. Ha másokkal találkozott, kitért, és zavartan, vadóc módra nézett fekete szemével a keszkenő alól. Most pedig egy arányos termetű, melyes lány ment keresztbe Vaszka előtt az úton, mentében egyenesen nézett, egy kissé még mosolyogva is, és, mintha meleg tavaszi szél csapta volna meg Vaszka arcát. Egy pillanatra összehunyorította a szemét, aztán utána nézett, elkísérte tekintetével a kanyarig, végül ügetésbe kapta lovát. Az itatónál, mi alatt a lovát kizabolázta, mosolyogva gondolt a találkozásra. Valahogy ott lebegett a szeme előtt Nyurka karja, mellyel maga biztosan és lágyan átfogta a tarkaváligát meg a lépteinek ütemére himbálódzó zöldvedreket. Ettől fogva kereste a vele való találkozást, szánt szándékkal a szélső utcán lovagolt a patakra, mert ott volt Nyurka apjának portája. És valahányszor meglátta a sövény mögött, vagy az ablakon át, meleg öröm bizsergette a mellét. Meghúzta a kantárszárat, és igyekezett meglassítani a lólépteit. Azon a héten, pénteken, kilovagolt a rétre, hogy megnézze a szénát. Eső után párállott, és édes, füllett illatot árasztott a széna. Avgyeje végbogjái mellett megpillantott a Nyurkát. Szoknyája alját felfogva, egy vesszővel csapolva közeledett. Vaszka oda lovagolt. Jó napot, szép lány, 39, neked is, ha nem tréfálsz, felelte, és elmosolyodott. Vaszka leugrott a nyerekből, a lónyakába dobta a kantárszárat. Mit keresel, Nyura, elbitangolt a bornyú, nem láttad valahol, a csorda már rég bement a stanyicába, de a tibornyútokat nem láttam közte. Elővette a dohányzacskóját, és cigarettát sodort. Az újságpapír darabot megnyálazva azt kérdezte. Mikor cseperedtél ilyen derék lányá, te kislány, hisz nemrég még a homokban játszottál, most meg, lám, Nyurka szeme mosolyogva hunyorgott. Hát ez ennek a sorja, Vaszilij Timofejevics, felelte. Például, mintha nemrég még te is nadrág nélkül szaladgáltál volna a sztyepre seregét fogni, most megtán a mestergerendát veri a fejed. Nem még férjhez, Vaszka gyufát gyújtott, és már is pöfékelte a szűz dohány füstjét. Nyurka tréfásan felsóhajtott, szomorúan széttárta karját. Nincs vőlegénynek való, hát én nem volnék vőlegénynek való. Vaszka mosolyogni akart, de görbe és felesleges mosoly lett az bizony. Eszébe jutott, hogy festő a tükörben, arcát régi himlősűrű ragyapettyei borítják, betyáros, göndörűs töké meg a homlokába lóg. Egy kicsit ragyás vagy, de különben mindened megjárós. Nem az arca teszi az embert. Hökkentette ki elvörösödve Vaszka. Nyurka alig észrevehetően elmosolyodott, és a vesszővel csapolva így szólt. Hát ez igaz, no, akkor, ha tetszem neked, küld a lánykérőt. Megfordult, és a stanyica felé indult. Vaszka meg sokáig ült a bogja tövében, egy löbös töké mélyítőjén. Édes illatú levelét morzsolgatta a tenyere közt, és azt gondolta, gúnyolódik a kisdög, vagy nem. A patak felől meg az erdőből didergető hideg áramlott. A köd alacsonyra ereszkedve gomolygott a lekaszált fű fölött, duzzadt, szürke csápjaival tapogatta a szúrós torzsot, asszonyosan bevugyolálta a párát lehelő bogjákat. A három topolya mögött, ahová nyugovóra tért a nap így virított az ég, akár a csípkebokor, a felágaskodó, meredek felhők meg hervadt cirmoknak tetszettek. Vaszka családja, az anyja meg a húga. Házuk a stanyica szélén erősen és tekintélyesen belenőtt a földbe. Házuk tája kicsiny, egy ló, egy tehén, ez az egész vagyonuk. Szegényesen élt Vaszka apja. Ezért is mondta Vaszka anyja vasárnap, amikor magára kanyarította a tarka, virágmintás kendőt. Én, fiacskám, nem ellenzem. Nyurka dolgos lány, nem is buta, csak hát mi szegényesen élünk, nem adja hozzád az apja. Tudod, milyen természete van Oszipnak? Vaszka a csizmáját húzta fel, hallgatott, csak az arca duzzadt meg és vörösödött el. Az erőlködés tőle, nagyon szűk volt a csizma, vagy valami mástól. Anya a keszkenő csücskével megtörölte fonyat, halvány ajkát, és azt mondta. Elmegyek Oszivhoz, Vaszka, de nagy szégyen lesz, ha kiteszik a szűrünket. Az egész stanyica rajtunk nevet majd. Hallgatott egy ideig, majd anélkül, hogy Vaszkára nézett volna, azt suttogta. No, megyek. Menj, mama, mondta Vaszka, felállt, és bágyattán elmosolyodott. Az asszony megtörölte ruhája ujjával ragadós, meleg veríték borította homlokát, és így szólt. Maguknak portékájuk van, Oszip Maximovics, nekünk megvevőnk van. Hát ezért jöttem, maga hogy gondolja a dolgot. Oszip a padon ült, a szakáját csavargatta, és a padról a port lefújva, azt mondta. Nézd, Timofejevna, úgy áll a dolog. Én tán nem is ellenezném. Vaszilij éppen megfelelő legény a mi gazdaságunknak. De nem adjuk hozzá a lányunkat, korai volna még neki a mátkaság. Meg aztán egy sereg gyermeket szülni, nem okos dolog. Hát akkor, bocsánatot kérek az alkalmatlankodásért. Vaszka anyja összeszorította a száját, felállt a ládáról, és meghajolt. Szót sem érdemel, nem alkalmatlankodás ez. Miért sietsz, Timofejevna? Nem ebédelsz velünk, most nem sietnem kell haza. Isten áldja, Oszip Maximovics. Isten hírével vigyen a lábad, dörmögte a házigazda fel sem állva, mikor becsapódott az ajtó. Az udvarról bement Nyurka anyja. Napraforgó magot szórt a palacsintasütőbe. Miért jött Timofejevna? Oszip káromkodott, és köpött egyet. Lányt kérni annak a ragyás fiának. A rendes emberek közé akart lakodni az a büdös tetű. Csak vágja a fát maga magának. Ez is szép kis lánykérő. Legyintett. A szerencsétlen. Befejeződött a gabona behordása. A csépeletlen rozsasztagoktól borzas és rőtszérűk várakozóan kandikáltak elő a sövény mögül. A gazdákat várták a csépléssel, a munkával, az etetőkkel, akik rekedten, sürgetve azt kiabálják a cséplőgép mellett. Adjad, adjad, adjad! Az őszesőben, borús ködben kúszott mint közelebb. A határt reggelenként, akár a lovat a rútrű, elborította a köd. A nap, amely zavartan előtűnt a felhők mögül, szánalmasnak és tehetetlennek látszott. Csak az erdő, melyet most nem perzselt a hőség, susogott elégedetten, tavasziasan zöld és rugalmas leveleivel. Sűrűn, hosszú sorban, nyálkás és utálatos ködben. Jöttek egymás után az esők. A vadludak valamilyen okból keletről nyugatra repültek, a barna, a vas réteggel borított és megapadt kazlak pedig olyanok voltak, mint a beteg ember. Őszelei álomban dermedezett a szántatlan föld. A réten tarkán zöldelt a sarjú, de ragyogása olyan csalóka volt, mint a tüdővés sorvasztotta ember orcáján a pir. Csak Vaszkában virult az öröm, akár a bujabogáncs, mert minden nap látta Nyurkát. Hol a pataknál találkoztak, hol este a fonóban. Megbolondult a legény, egészen kiszikkadt, a munka folyton kiesik a kezéből. És lám, egyszer, egy borongós őszi napon, úgy este felé, hirtelen legényesen kurjongatni kezdett, és majd megfulladt a kacagástól egy harmonika, amely azelőtt úgy nyűszített és szűkölt, mint egy kóbor kutya. Vaszkáék udvarába beszaladt Griska, a Sztanyicai komszomol sejt titkára. Amikor meglátta, elkezdett integetni, a mosoly megszinte ketté szántotta a két orcáját. Mit vigyorogsz? Támpatkót találtál? Csípkelődött. Vaszka, ugyan te bolond, mit törődök én a patkóval? Lélegzetet vett, aztán kivágta bevonul az évjáratunk. Behívóra, 3 nap múlva. Vaszkát, mintha karóval verték volna fejbe. Első gondolata az volt. Hát Nyurkával mi lesz? Megtörölte a homlokát a tenyerével, és tompán azt kérdezte. Aztán te minek örülsz? Griska majd a hajáig felhúzta a szemöldökét. Hát hogyne, ha bevonulunk a hadseregbe, világot látunk, te csudabogár. Mert itt, trágyán kívül ugyan mi gyönyörűséged leled. De ott, a hadseregnél sokat tanul az ember. Vaszka sarkon fordult, és fejét mélyen lehajtva kiment a szérűre. Vissza se nézett. Éjjel Oszip kertjének sövényénél egy kis ajtónál várt a Nyurkát. Későn jött. Fázósan beburkolózott apja bundájába. Remegett az éjszakai nedves hidegtől. Vaszka a szemébe nézett, de nem látott benne semmit. Mintha nem is szem volna, és az üres, sötét szemgödrökben üresség feketén lenne. Be kell vonulnom, Nyurka, hallottam. No és, te, mit szólsz ehhez? Várni fogsz, nem még feleségül máshoz. Nyurka nevetett, halkan kuncogott. A hang is, a nevetés is olyan idegennek, ismeretlennek rémlett. Azt mondtam régebben, hogy nem törődök apámmal, anyámmal, hozzád megyek, és mennék is. De most már nem megyek, 2 évet várni nem tréfa dolog. Te ott biztosan keresel egy városit, én meg itt üljek jegyben gyűrűben. Nem olyan bolondok már, na már a lányok. Különben, kérj meg egy másikat, hát ha akad olyan, aki megvár. Vaszka a fejét rángatva, dadogva, sokáig beszélt. Könyörgött, rimánkodott, esküdözött, de Nyurka, egy száraz gajat ropogtatva, tördelve, keményen vágta oda Vaszkának válaszul azt az egy fukar, kérges szót. Nem, nem. Vaszka végül dübegurult, és szaggatottan zihálva azt kiáltotta. No, jól van, te dög. Ha nem leszel az enyém, másnak is hiába vásik rád a foga. Ha máshoz még feleségül, nem kerülöd el a kezemet. A te kezet kurtára csinálták, nem érsz el úgyse, lobbant fel Nyurka. Valahogy majd odáig nyúlok. Vaszka el se búcsúzott, átugrott a sövényen, elindult a kertben, sárba taposta a lehult sárga leveleket. Reggel a zsebébe dugott egy pilis kenyeret, anyja tudta nélkül a tarisznyájába öntött egy kis lisztet, és elindult az erdész lakására. Az álmatlan éjszakától lekókadt a feje, könnyezett. Megduzzadt szeme, és egész teste édesen fájón sajgott. A tócsákat óvatosan kikerülve oda ment a tornáchoz. Az erdész fizet, mert a kútból. Engem keresel, Vasili. Magát, Szemjon Mihajlics. Bevonulás előtt szeretnék még utoljára elvadászgatni egy kicsit. Az erdész baloldal dőlve oda ment a vederrel, és összehúzta a szemét. A múlt vasárnap akadt valami puskacsőre. Egy nyulacskát durrantottam le. Bementek a házba. Az erdész a lócára állította a vedret, és egy ócska flintát hozott ki a szobából. Vaszka mogorván a sarokba nézett. Puska kéne nekem. Rókát láttam a szénás szurdokban, mondta. Adhatok puskát is, de nincs töltény. Van nekem. Akkor vidd. De ha hazamégy, gyere be. Dicsekedj el véle, kezed lábat kitörjön, kiáltotta az erdész mosolyogva Vaszka után. A Sztanyicától 4 versztányira, az erdőben, ott, ahol a tavaszi víz most a szakadék meredek kiszögellésekkel szétágazik, egy kifordult, vízdöntötte fa alatt, az olajos, vörös agyagba egy kis barlangot vájt, amelyben legfeljebb egy farkas fért volna el. Abban lakott 4 napig. Nappal a szakadék mélyén enyhe hűvösség uralkodik, mámorító és élénkítő szag, illatoznak a rothadó tördlevelek. Éjjel a csorbahold görbe, táncoló sugarai alatt feneketlennek látszik a szakadék, valahol fennzizegés, ágrecsenés, riadalmakat szülő, homályos zaj. Mintha odafelé lopózna valaki a szakadék kanyargós peremén, lelenézegetve. Éjfél után néha egymásnak felelgetnek a fiatal farkasok. Vaszka nappal kijárt a szakadékból, ernyetten rakta lábát, áthaladt a szűrős tövis bokrokon, a csupasz mógyoróson, a szurdokokon, amelyeket arasznyi vastagon borítottak a narancssárga levelek. És amikor a lenem hult levelek gyérfüggönyén keresztül feltűnt a folyó halvány zöld tükre, amögött meg a Sztanyica házainak fehérre meszelt kockái, Vaszka tompa sajgást érzett valahol a szívetáján. Sokáig feküdt a meredek parton a cserje közé bújva, és nézte, hogyan jönnek az asszonyok a patakra vízért. Másnap meglátta anyját, kiáltani akart neki, de a közből kikanyarodott egy szekér. A kozák csápolt az ostorral, és a patak felé nézett. Az első éjjel meg, mihelyt lefeküdt az örgő, száraz levél csomóra, és le se hunyta a szemét hajnalig, elgondolkozott Vaszka, és rádöbbent, hogy nem a helyes ösvényre tért, görbére tévedt. Most már taposhatja ezt az ösvényt az úton álló szegény legényekkel, ameddig rossz véget nem ér. És rádöbbent Vaszka arra is, hogy most már mindenki ellene van, Nyurka is, a velehegyivású legények is, azok is, akik a harmonika túláradó harsógása közepette bevonultak a hadseregbe. Azok katonáskodni fognak, és ha kell, abban a pillanatban a szovjetek védelmére kelnek, ő, Vaszka pedig ugyan kit fog megvédeni. Az erdőben, a vihar döntötte fák közt, mint a meghajszolt farkas, mint a veszett kutya, saját faluja belitől pusztul el, ő, Vaszka, a pásztor fia, a szegények hatalmának vérszerinti édes gyermeke. Alig világosodott ki kelet lila sávja, Vaszka a szakadékban hagyta a puskát, és lépteit egyre gyorsítva, szaporázva, a falu felé indult. Oda megyek, jelentkezek. Nem baj, ha letartóztatnak. El is ítélnek, de legalább emberek közt leszek. A magam fajtáktól még ezt is eltűröm. Kalapált benne a forró gondolat, annyira, hogy belefájdult a feje. Elszaladt a patakig, ott megállt. A homokon, az udvarok sövényén túl kémények füstölögtek, marha bőgött. A félelem hidegen lúd bőrözött végig Vaszka hátán, egészen a sarkáig. Elítélnek, vagy 3 évre. Nem, nem megyek. Sarkon fordult, és mint egy vén róka, mely az agarak. Elől menekül, cikcakban, a nyomokat összegabajítva, nekivágott az erdőnek. A 6. napon elfogyott a hazulról hozott liszt meg a kenyér. Vaszka megvárta az éjszakát, vállára vette puskáját, és halkan, hogy ne ropogjon a rőzse, elment a patakig. Leereszkedett a gázlóig. A nedves, szemcsés homokon keréknyom. Átgázolt a patakon, és a kertek alatt elment oszip szérűjéig. Az almafa tarágai közt látni lehetett az ablakon át a lámpafényt. Vaszka megállt. Annyira szerette volna látni Nyurkát, hogy szinte már fájt. Szeretett volna neki mondani valamit, szemére vetni valamit. Hisz ő miatta lett szökevény, miatta pusztul el az erdőben. Átugrott a sövényen, elhaladt a kert mellett, felszaladt a tornácra, csattant a kallantyú. Az ajtó nem volt bezárva. Bement a pitvarba, a hajlék melege, mintha a fejébe szállt volna. Szédült. Nyurka anyja süteménytésztát dagasztott, az ajtó nyikordulására megfordult, felkiáltott, és lejtette a teknőt. Oszip, aki az asztal mellett ült, krákogott egyet. Nyurka meg felsikított, és hanyat homlok berohant a nagyházba. Adjon Isten, köszönt rekedten Vaszka. Fófó fogadj Isten, dörmögte hebegve Oszip. Vaszka, kucsmáját lesevéve, a nagyszobába ment. Nyurka egy ládán ült, térde remegett. Nem örülsz Nyurka, miért hallgatsz? Vaszka melléje ült a ládára, a puskáját meg odaállította maga. Mellé, minek örüljek, suttogta szaggatottan Nyurka. Összecsapta kezét és könnyét visszafolytva azt mondta, menj az Isten szerelmére, menj innen. Rendőrség jött a kerületből, házi pálinkát keresnek. Még megtalálnak. Menj, Vaska, könyörülj rajtam. Tetán könyörültél rajtam. Mi? Alig csukta be Vaska maga után az ajtót, oszip rá kacsintott a feleségére, és a nagyszoba felé sandítva. Ahonnan kihallatszott Nyurka fuldokló suttogása, reketten azt mondta. Szaladj Szemjonhoz, nála szállt meg a milícia, hidd ide őket azonnal. Nyurka anyja nesztelenül kinyitotta az ajtót, és fekete árnyékként rebbent át az udvaron. Vaska a nyálát nehezen nyelve kérte Nyurkát. Adj egy süteményt, Nyurka. Két napja nem ettem. Nyurka felállt, de a konyha ajtaja szilajul feltárult, az ajtó keretében ott áll Nyurka anyja egy lámpával, kendője oldalt csúszott, homlokára izzadt hajpamatok hultak. Vigyétek a kutyát! Kiáltotta visítva. Itt van, vigyétek, milicista elvtársak. Vála mögül egy milicista kémlelt ki, be akart menni a szobába, de Vaska görcsösen megragadta puskáját, neki húzakodva rásújított a puskatussal a lámpára, egy ugrással ott termett az ablaknál, kirúgta az ablaktáblát, és kiszökkenve, teljes súlyával a kis kertbe zuhant. Egy pillanatig szinte perzselte arcát a hideg. A házban visítás, zaj. A pitva rajtaja becsapódott. Vaska könnyedén átlendült a sövényen, és puskáját megmarkolva, szögdelve a szérű felé futott. Mögötte lábdobaj, kiabálás. Állj meg, Vaska, állj! Különben lövök. Vaska a hangjáról megismerte Prosin milicistát, mentében lövésre tartotta puskáját, megfordult, vaktában elsütötte. Mögötte élesen pukkant egy pisztoly. Vaska a szérű sövényét keresztül ugorva azt érezte, hogy bal vállát fájdalom égeti. Kínját leküzdve megkattantotta az ávárt, csettent a kihulló hüvely. Beletolta a töltényt, és az almafa ágai közt feltűnő első alakra célozva, meghúzta a ravaszt. A lövés után hallotta, hogy Prosin halkuló hangon, csendesen ugyan, de mégis kiállt valamit. A dög, a hasamba, jaj, de fáj. A gázlón átrohant, nem is érezte a hideg vizet. Mögötte a másik milicista ritka dobaja hallatszott. Vaska visszafordult, látta a milicista köpenyének fekete szárnyait, amelyeket szétfújt a szél, meg a markában szorongatott pisztolyt. Golyók süvítettek el mellette. Vaska felkapaszkodott egy meredek dombra, és a pataktól visszaforduló milicista után egy golyót küldött, majd inge gallérját kigombolva, rátapasztotta száját a sebre. Sós, meleg vérét sokáig szívta, aztán megrágott egy maroknyi földet, amelyre csegett a foga alatt, majd a sebre tette, és, amikor érezte, hogy a torkában önkéntelen kiáltás gyülemlik, összeszorította a fogát. Másnap alkonyat előtt odaván szorgott a patakhoz, és lefeküdt a bokrok közt. A válla feldagadt, vöröskék gümő keletkezett rajta, a fájdalom azonban eltompult, az inge hozzátapadt a sebhez, amely csak akkor fájt, ha a bal karját mozgatta. Sokáig feküdt, folyton köpködtem egy gyülemlet nyálát. Olyan üres volt a feje, mint berúgás után. Annyira éhes volt, hogy már émeigett a gyomra, a bokrok veszélyének kérgét rágta, majd, amikor kiköpte, az öbnyál csomókat nézte. A túlsó oldalról asszonyok mentek a patakra, vizet merítettek a vedrekbe, és ringójárással indultak visszafelé. Vaska könyökre támaszkodott, feljajdult fájdalmában, amely váratlanul belenyilalt a vállába, és egyik kezével dühösen megszorította a puska hideg csövét. Nyurka anyja közeledett a patakhoz. Bolyhos kendőjét egészen a szeméig lehúzta. Úgy látszik, siet, Vaska remegő kézzel elmozdítja a biztosítót. Megtörli a szemét, jól szemügyre veszi a célt. Hát igen, ez ő ilyen világos sárga kabátot, amilyen Nyurka anyjának van, nem visel senki azt a nyicában. Vaska vadászmódra megcélozta a bolyhos kendős fejet. Nesze, te dög, amiért feljelentettél. Lövés dördült. Az asszony elejtette a vedreket, és egy jaj kiáltás nélkül a falu felé iramodott. Ej az áldóját, elhibáztam, megint a célgömbre került a sárga kabát. A második lövés után Nyurka anyja elterült a homokon, és összekucorodott. Vaska ráérősen átment a túlsó partra, lövésre tartott puskával, odaért a lelőtt asszonyhoz. Lehajolt. Forró női izzadság szaga csapta meg. Meglátta a kigombolt kabátot és az ink feltépet gallérját. A nyíláson kilátszott a fehér mellen élesen kidomborodó rózsaszínű bimbó, lejjebb meg a roncsolt seb és a vörös vérfolt, amely mezei tulipánként virított az ingen. Vaska a homlokra húzott kendő alá tekintett, és egyenesen Nyurka hüvegesedő szemébe nézett. Nyurka ment vízért az anya kabátjában. Vaska, mikor erre rádöbbent, felkiáltott, a mozdulatlan kis testre homlott, amely összekucorodva feküdt a földön. Aztán hosszú, elnyújtott farkas üvöltéssel felordított. Asztanyica felől meg kozákok rohantak már feléje, karókkal hadonáztak, és az első mellett egy érdes szőrű kis kutya fickándozott, akár a csík. Nyűszítve ugrált körülötte, és egyre azon igyekezett, hogy megnyalja a szakállát.